A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
Ez a Borravaló gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Kövessetek minket a Facebook, Instagram, Spotify oldalainkon, vagy látogassatok el a borravaló.hu oldalra. És ne feledjétek, minden mindennel összefügg. Egy újabb történelmi dominót indítunk, tehát mai történetünk a Benedikt tojással kezdődik. Az ex-Benedikt vagy Benedikt tojás névnek több egymással versengő eredett története is van, amelyek mindegyike New York-i személyekhez vagy intézményekhez kötődik. Az egyik állítás szerint a Benedikt tojás az 1860-as évekhez és a Delmonico's étteremhez köthető, ahol Charles Ranhofer séf állítólag egy törzsvendég Mrs. Le Grand Benedict számára készítette el az ételt, aki valami újat szeretett volna. Ranhofer később Ex à la Benedict néven tette közzé a receptet 1894-es szakácskönyvében. Egy másik elmélet szerint E.C. Benedict Commodore, egy bankár és vitorlázó alkotta meg az ételt, ahogyan azt a The New York Times-nak írt 1967-es levelében leírta. A harmadik, sokak szerint legvalószínűbb történet szerint Lemuel Benedict, a nyugdíjas Wall Street-i tőzsdeügynök 1894-ben a Waldorf Astoria Hotelben egy vajaspiritósból, budgyantott tojásból, békönből és hollandi mártásból álló reggelit rendelt másnaposság elleni orvosság gyanánt. A főpincért Oscar Churchill-t annyira lenyűgözte ez, hogy kis módosításokkal felvette az étlapra. Majd a Waldorf Astoriában népszerű villás reggelivé vált az étel. A klasszikus Ex Benedict négy fő összetevőből áll. Pirított angol muffin, kanadai bacon vagy hasonló sonka, budgyantott tojás és hollandi bártás. A budgyantott tojás otthoni elkészítése kihívást jelentett a folyamat kényes jellege miatt. Az egyik leggyakoribb nehézség a megfelelő vízhőmérséklet elérése. A víznek gyengén, nem pedig erősen kell fornia, mivel a forró víz szét tudja törni a tojásfehérjét. Gondot jelenthet, hogyha nem friss a tojás. A friss tojások ugyanis jobban megtartják alakjukat, és minimálisra csökken a fehérje összeesése. Ezen kívül az edény túlzsúfolása tojással, vagy a víz túl erőteljes keverése a tojások összetapadását vagy széttörését is okozhatja. A pontos időzítés is kulcsfontosságú. Az kell, hogy a fehérje megdermedjen, miközben a sárgája folyós marad. Ez gondos odafigyelést igényel. A sauce hollandaise, avagy hollandi mártás elkészítése sem egyszerű. Tojássárgájára, vajra, citromlére, fűszerekre, alapvetően sóra és cayenne borsra, vagyis paprikára van szükség. Egyes változatok még némi szerecsendiót is említenek. Több módszer is van, az egyik legelterjedtebb, hogy a tojássárgáját és a citromlevet egy kis serpenyőben, alacsony hőfokon felverjük, miközben fokozatosan hozzáadjuk az olvasztott vajat. A folyamatos habverés elengedhetetlen ahhoz, hogy a keverék sima, krémes mártássá sűrűsödjön, anélkül, hogy alvadékot képezne. Ha besűrűsödött, fűszerezzük és azonnal tálaljuk. A hollandaise egyéb iránt az öt fő alapmártás egyike. Az Auguste Escoffier séf által kodifikált öt francia alapmártás, a bechamel, a velouté, az espagnol, a hollandaise és a paradicsommártás. Ezek az alapmártások eredetileg a klasszikus francia konyha számtalan leánymártásának alapjául szolgálnak, és így kerültek át számos ország, illetve nép gasztronómiájába. Nézzük tehát a francia konyha alapmártásait. A bechamel mártás tejjel felöntve világos, vajas rántásból készül. Sóval, fehérborssal és szerecsendióval fűszerezik. Nem csak francia, hanem egyes olasz, például lazánja és görög ételeknek, például a muszaka is alapvető összetevője. A velouté mártás hasonló a bechamelhez, de itt tej helyett alaplének csirke, borjú vagy halhúslevest használnak. A vajból és lisztből készült fehér rút egyesítik a húslevessel, és a sima, bársonyos textúra érdekében párolják. A velutét gyakran használják levesek vagy könnyű krémmártások alapjaként. Az espanyol, vagy más néven barna mártás, barna rúból, barna húslevesből, tehát borjú vagy marhahúsból készült levesből, paradicsompüréből és mirepoából, vagyis kockára vágott hagyma, sárgarépa és zeller keverékéből készül. Gyógynövényekkel és fűszerekkel párolják, és olyan kiadós mártások alapját képezi, mint a demiglace vagy a bordeléz. A paradicsommártás összetevői pedig a hagyma, fokhagyma, sárgarépa és különböző fűszernövények, ezeket főzik össze. Tartalmazhat alaplé húslevest is, vagy pedig belefőzött húst az ízmélység növelése érdekében. A paradicsomszósz tésztaételek és más receptek alapjául szolgál. Na de vissza a Benedikt tojáshoz. Bár a pontos eredete tisztázatlan, ezek a történetek arra világítanak rá, hogy mennyire népszerű fogássá is vált a Benedikt tojás, a királyok reggelije az 1800-as évek végén, és ezt a népszerűséget a mai napig tartja is. A Benedikt tojással ellentétben egy másik, ugyanonnan származó híres ételnek pontosan tudjuk az eredetét. A Waldorf salátát a New York-i Waldorf Astoria Hotelben találták fel, és szintén Oscar Churkey, a Waldorf Hotel főpincére alkotta meg 1893-ban egy jótékonysági bálra. Az eredeti recept csak almából, zellerből és majonézből állt. A dió később került bele. Így vált teljessé ez a finomság. A dió itt nagyon fontos összetevő, ez a későbbiekben majd kiderül. A Waldorf saláta hírnevét valószínűleg csak egy olyan saláta tudta felülmúlni, amelyben szintén fontos szerepet kap a budgyantott tojás. Ez pedig nem más, mint a Cézár saláta. A Cézár salátát nem a Waldorf Hotelben találták fel, hanem Cézár Cardini, egy olasz vendéglős alkotta meg 1924. július 4-én, mégpedig a mexikói Tijuanában található éttermében. Cardini a rendelkezésre álló hozzávalókból rögtönözte az ételt egy forgalmas ünnepi roham alatt. Abból főzött, ami épp volt. Az eredeti Cézár saláta egy egyszerű, de ízletes összetevőket tartalmazó étel. Egész római saláta leveleket, olívaolajat, Worcestershire-szószt, igen, figyeljünk oda, tehát nem Worcestershire, hanem Worcestershire-szószt, dijoni mustárt, szardellapürét, lime-levet, s nem pedig citromot tartalmazott, és kb. egy percig enyhén főzött budgyantott tojást. Frissen reszelt parmezánsajt, fokhagyma, fekete bors, olívaolajjal megkent és pirított bagett szeletek kerülnek még bele krutonként. Az öntetet az asztalnál készítették el, és a tálalás előtt a salátához keverték, hogy egyenletesen vonja be azt. Népszerűségének növekedése részben pont annak volt köszönhető, hogy drámai módon az asztalnál készítették el az ételt, ami lenyűgözte a vendégeket. Egy másik fontos dolog, és az magyarázat lehet arra, miért lett egy tijuánai saláta Amerika szerte híres, a szesz tilalom. Az amerikai turisták ugyanis a határon túlra kényszerültek, az alkohol és a hozzá csatolt élvezetek után kutatva. A Cézár saláta így az 1940-es és 50-es évekre széles körben elterjedt, különösen az Egyesült Államokban. 1953-ban a Párizsi Nemzetközi Ínyencek Társasága az elmúlt 50 évben Amerikából származó legnagyszerűbb recept címmel ismerte el. A szesztilalom egyébként robbanásszerűen hatott számos kulturális és társadalmi irányzatra is. Divatosak lettek, és az éjszakai élet központi elemeivé váltak az úgynevezett speakeasy-k, vagyis a titkos bárok, ahol illegális alkoholt szolgáltak fel. Felvirágzott az ezekben szóló jazz zene is, és meghatározó kulturális mozgalommá vált. Emellett fellendült a szervezett bűnözés is. A szeszcsempészet és az illegális szeszkereskedelem jövedelmező üzletággá vált. Az olyan figurák, mint Al Capone ebben az időszakban váltak ismerté. Emellett a koktélok is egyre népszerűbbé lettek, mivel a csempészet házi készítésű moonshine vagy bootleg, tehát zugfőzdékben előállított alkohol karcos, kellemetlen ízét el kellett fedni valamivel. A korszak legikonikusabb koktéljai közé tartozott a Bee's Knees, egy ginből, citromléből és mézszirupból készült ital, a gin Ricky, gin, lime juice és klubszóda egyszerű keveréke, a sidecar, konyak, Grand Marnier és citromlé kifinomult keveréke, amelyet cukros peremű pohárban szolgáltak fel. Az old fashioned, bourbon vagy rye, azaz rozsviszkivel és bitterekkel készül, illetve némi cukorral, és az egyszerűsége és a gyenge minőségű szeszes italok ízének fokozására való képessége miatt marad klasszikus. És a Southside Fizz. Ez gin, limelé, menta és cukor keveréke, amely friss és kiegyensúlyozott íze miatt vált kedvencé. Ez később még fontos lesz. Ezek a koktélok nem csak a rossz minőségű alkoholt segíthettek ízletesebbé tenni, hanem hozzájárultak a modern mixológia fejlődéséhez is ebben az időben. Időtlen vonzerejüknek köszönhetően sokuk ma is a bárok alapdarabjának számít. Nyilván ezek a legismertebb koktélok, de van még egy pár, amelyet szintén ebben a korszakban találtak ki, vagy legalábbis alapjait, és így örök darabok maradtak. Számos híres italgyártó vállalat gyökerei, vagy túlélési stratégiája a szesztilalom korára vezethető vissza, mivel alkalmazkodtak az alkohol tilalomhoz. A Budweiserről ismert Anheuser-Busch például a fennmaradás érdekében áttért a Bevo nevű alkoholmentes near beer, avagy sörhöz közeli ital gyártására, valamint más termékek, például jégkrém, fagyasztott tojás, sőt még hűtőszekrények gyártására is. Hasonlóképpen a Coors a szesztilalom idején porcelán termékek és malátás tejgyártásával foglalkozott. De amint a tilalmat feloldották, ezek a cégek ismét készen álltak a sörgyártás folytatására. Az olyan szeszfőzdék, mint a Jack Daniels gyártó Brown Forman úgy tudtak túlélni, hogy állami engedélyeket szereztek, úgynevezett gyógyászati viszki, avagy szeszes gyógyvíz előállítására. Ez a szesztilalmi törvények értelmében legálisan megengedett volt. Az Egyesült Államokon kívül számos italgyártó vállalat gyökerei a szesztilalom korszakára nyúlnak vissza. A kubai székhelyű Bacardi például ügyesen marketingelt a rumját a Havannába látogató amerikai turistáknak a szesztilalom idején, és ezzel megszilárdította a márka népszerűségét a tilalom megszűnése után. Hasonló utat járt be a Canadian Club, kanadai whisky márka is, és ebben az időszakban vált ismerté. És olyan szeszcsempészek, mint a már említett és hírhet Al Capone csempészték be az Egyesült Államokba. A Canadian Club magas minősége segített kitűnni az akkoriban kapható rosszabb minőségű amerikai szeszes italok közül, és így szilárdította meg helyét az amerikai piacon. Említettük korábban a Southside Fizz nevű koktélt. Nos, ez pont Al Capone kedvenc italai közé tartozott. Egyébként Al Capone társai és kortársai közül maga volt a legnagyobb ínyenc. Sokszor a fajék egyszerűségi társai közül kitűnt kifinomultabb ízlésével. Arról volt ismert, hogy nagyra becsülte a finom ételeket, gyakran kényeztette magát ínyenc ételekkel és drága italokkal és jó ruhákkal. Egyik kedvence volt az italok között a Templeton Rye. Ez az Iowából származó zugfőzött whisky. Kevés olyan ital volt a szesztilalom idején, mint a Templeton Rye whisky, mert ez a kiváló minőségű ital a The Good Stuff, avagy a jó cucc néven vált ismerté. Állítólag mai pénznemben számolva akár $70 is el lehetett érte kérni gallononként, ami akkoriban luxuscikknek számított. Capone nem csak az íze miatt kedvelte ezt a whiskyt, hanem a szeszcsempész birodalmának központi elemeként is, mivel nem külföldről kellett behozni, hanem helyben gyártották. Akkora ínyenc volt Al Capone egyébként, hogy személyi szakácsa is volt, bizonyos Provino Mosca, akinek a feladata volt elkészíteni kedvenc ételét, a diószószos spagettit. Ez Capone olasz-amerikai örökségét és ugye a kifinomult ízek iránti szeretetét tükrözte. Al Capone titkos szószának receptje, pontosabban a diószósz receptje, egy egyszerű, mégis ízletes étel. Hozzávalói petrezselyemlevél, reszelt vagy darabolt dió, fokhagyma, extra szűz olívaolaj, reszelt parmezán, frissen őrölt bors, só, apróra vágott vagy szeletelt paradicsom a díszítéshez, és természetesen a spagetti tészta. A diószószos spagetti elkészítése is egyszerű. Forraljunk fel 4 liter vizet egy nagy fazékban. adjunk hozzá sót és egy kis olívaolajat. Majd főzzük a spagettit al dente-re, típustól függően kb. 10 percig. Aprítsuk fel, és turmixoljuk össze a fokhagymát, a diót és a petrezselymet. Fokozatosan adjuk hozzá az olívaolajat, hogy sima keveréket kapjunk. Ezt ízesítsük sóval, borssal és parmezán sajttal, majd turmixoljuk újra. A spagettit ezután helyezzük egy nagyobb edénybe, tegyük bele a főtt tésztát, kanalazzuk rá a diós mártást, forgassuk meg. További parmezán sajttal, petrezselyemmel és kockára vágott friss paradicsommal díszítsük. A diós spagettiben használt diószósz az északnyugat olaszországi Liguriából származó hagyományos olasz ételhez, a salsa di noccihoz kapcsolódik. Bár nem azonos a pestóval, amely szintén liguriai specialitás, és elsősorban bazsalikomból, fenyőmagból, fokhagymából, parmezán sajtból és olívaolajból készül, mindkét szósz hasonlít krémes állagában, valamint a diófélék és a sajt felhasználásában. A salsa di nocci jellemzően diót tartalmaz, amelyet tejben, áztatott kenyérrel, fokhagymával, parmezán vagy pecorino sajttal, olívaolajjal és néha tejszínnel kevernek. Történetünket a Waldorf Astoriával és az Ex-Benedicttel kezdtük. A hotelhez kapcsolódó híres ételek és italok között fontos még megemlíteni a Waldorf koktélt. Ez a 20. század elejéről származó jellegzetes ital rozsviszkit, édes vermutot, abszintot és bittereket tartalmaz. Az idők során modernizálták ugyan, de továbbra is klasszikusnak számít. Gyökereit pedig a szesztilalom alatt kialakult koktélkultúrában kell keresni. A rozs vagy rye whisky alap pedig valószínűleg nem véletlen, tekintve, hogy a Waldorfnak volt egy igazán különc, híres vendége, maga Al Capone. Amikor ugyanis Capone Chicagóból New Yorkba utazott egy úgynevezett üzleti tárgyalásra, a Waldorf Astoria 57M lakosztályában szállt meg. Ezt a lakosztályt az 1930-as években 3 éven át foglalták le számára, és így kényelmes és fényűző bázist jelentett a New York városban folytatott műveletei lebonyolításához. Ugyanitt, bár nem ugyanebben a lakosztályban, szállt meg később Frank Sinatra is, aki szintén híres volt alvilági kapcsolatairól. 1979 és 1988 között, amikor Frank Sinatra bázisa nem Los Angelesben volt, hanem New Yorkban, akkor itt élt, ebben a lakosztályban lakott. Bár Frankie Boy ízlése nem volt annyira kifinomult, mint Al Capone, sok bartender ismerte kedvenc italát. Jack Daniels-t 2 ujnyira töltve, 3-4 jégkockával és egy kis vízzel. Ami az étkezést illeti, egyik kedvenc étele a rántott borjúszelet volt, amit paradicsommártásos spagettivel fogyasztott előszeretettel. Ami azonban tökéletesre zárja történetünket, az a reggelije. Szinte naponta fogyasztott baconből, szalonnából, tojásból és pirított péksüteményből álló villás reggelit a Waldorf Astoria Hotelben. És míg ugyan nincs pontosan dokumentálva, hogy ez mi volt, erős a gyanú, hogy sokszor bizony az eredetileg másnaposságra ebben a hotelben alkotott Benedikt tojás a királyok reggelije volt az. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen az újabb gasztrokulturális kalandozáson. Ha tetszett, hallgassátok meg korábbi adásainkat. Kövessetek minket a Facebook, Instagram, Spotify oldalainkon, vagy látogassatok el a borravaló.hu oldalra. És ne feledjétek, minden mindennel összefügg. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
Borravaló. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.